Mostani heti szakaszúnak a neve Tecavé, és folytatódik Mózes második könyvében a 27. fejezetből a 20. verstől ez a rész, ami így kezdődik. Te pedig parancsold meg az Izrael fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak. Tecavé, ami annyit jelent, parancsold meg. Amit inkább úgy lehetne fordítani, hogy hagyd meg. Ez a parancsold meg, ez kicsit olyan, mintha egy ilyen hierarchikus szintet alakítana ki. Mózes a főnök, és parancsolja meg az Izrael fiainak, hogy ezt kell tenni. Izrael fiai a beosztottak, akik szépen, gépiesen mindent megcsinálnak. De nem. A tecavé egy olyan jelentéssel bír inkább, hogy add át, vagy hagyd meg, vagy rendeld el. A cáv szó van benne, ami a micva szava is, ami a cselekedetekre hívja fel a figyelmet. Arra, hogy azt a parancsolatot cselekvés szintjén valósítsátok meg. És tulajdonképpen itt, ha ezt nagyon szó szerint nézzük, illetve az itteni Károli fordítás szerint nézzük, akkor az jön le, mintha Mózes megadná, hogy nektek ezt kell csinálni, és Mózes ott nézi, hogy ők ezt csinálják. Úgy elválasztja Mózest a tömegtől, a néptől. De igazából pont, hogy az ellenkezője történik, hogy bevonja Mózes a munkálatba, bevonja az aktív cselekedetbe a népet, és tulajdonképpen együtt teszik azt, amit tesznek. Mózes csak meghagyja a rendeletet, hogy mit és hogyan kell elvégezni, de a véghez vitel, a cselekvés, az, hogy ezt megcselekedjük, az együttesen történik. És voltak éppen erre az együtt cselekvésre hívja fel majd a figyelmet ez a heti szakasz, különösen a papok együtt cselekvésére, hiszen erről szól ez a rész. Áron és fiai papokká választatnak, adja az alcímet Károli, illetve leírja azt, hogy milyen papiruhákat viselnek ezeknek a papiruháknak az összetételét, mit, hogyan kell elkészíteni, hordani, illetve a papok felszenteléséről is szó esik ebben a részben. És az utolsó szakaszokban a mindennapi áldozatokról ír, illetve az illatáldozatokról, az oltár felépítéséről. Tehát nem egyszemélyes a történet, itt nem valaki egy végzi a dolgot, a többi pedig nézi, vagy nem arról szól, hogy na majd a papok itt elvonulnak, és akkor megcsinálják ezeket a dolgokat, hanem nagyon is közösségi szintérré kezd válni ez az egész szentély. Ugye az elmúlt szakaszban pont arról volt szó, hogy lesz egy megszentelt tér és idő, de ezt a megszentelt teret és ezt a megszentelt időt be is kell tölteni valamivel. Az kevés, hogy el van különítve egy hely. Kevés, hogy el van különítve egy idő. De azt a helyet és időt tartalommal meg kell tölteni. És pontosan ez az, amire rávezet ez a heti szakasz, hogy hogyan töltsük be, hogyan legyen tartalmas egy időnk, egy elkülönített időnk, egy sabbatunk, egy szombatunk, egy Isten előtt való jelenlétünk, hogyan legyen tartalmas, hogyan lehet építő jellegű, hogyan legyen a szellememnek, lelkemnek, testemnek felüdülés. És mindazok, amik itt szerepelnek a papírruhák leírásáról, hogy mi az efód, mi a hósen, ugye ezek a melvédők, a melvéd díszei, a kis kövecskék nagyon-nagyon részletesen el vannak írva, hogy mi hogyan kerüljön oda. Ezek mind-mind szimbólumként szolgálnak. A zsidó értelmezés szerint is ezek jelek, és a jelek mindig túlmutatnak önmagukon, valamire hívják fel a figyelmet, vagy valakire irányulnak. Hogyha tartalommal akarjuk megtölteni egy szombatunkat, egy tartalommal akarjuk megtölteni azt a megszentelt teret, amiről a múlt héten beszéltem, ami lehet a család, lehet a közösség, akkor figyeljünk ezekre a jelekre, a szimbólumokra, arra, hogy ezek mind túlmutatnak önmagukon. Hogyha valamit teszünk, cselekszünk, az nem önös cselekedet. Ne legyen önös cselekedet, ne legyen önmagunkért való cselekedet, hanem mindig mutasson valakire, vagy valami felé. A papoknak a cselekedetei, az áldozatbemutatások, az oltárszentelések, még a ruházatuk is mind mutatott valami felé, reprezentált valamit, képviseltek valamit. És amikor megszentelt térről és időről beszélünk a saját életünkben, akkor legyen ott az, hogy nem önmagunkért tesszük, amit teszünk, hanem valakiért tesszük. És valakit itt példázunk, a mi kis közösségünkbe, a legkisebb közösségünkbe, a családunkba, a házasságunkba, a gyermek-szülő kapcsolatba. Példázzunk valamit. Tulajdonképpen az egész zsidóság szemlélete ez. Nem önmagáért teszi a micvákat, ami ennek a heti szakasznak is benne van a nevében, a cavszó, a parancsolat. Nem azért teszem, mert valaki elrendelt és gépies módon véghez kell ezeket vinnem, hogy jó kisfiú, jó kislány legyek, és a végén majd megsimogassák a fejemet. Nem. Hanem azért teszem, mert valamit képviselek, valakinek a képviseletében járok el. Minőségi változás van a parancsolat végrehajtásában. Nem önmagamért teszem. A törvények nekünk adattak, értünk adattak, de mindazt, amit megértek és cselekedetté váltom, azt már nem önmagamért fogom tenni. Nem azért teszem, hogy nekem legyen jó, hogy én aztán majd elnyerjem a megfelelő jutalmat ezért, hanem valakiért teszem, hogy be tudjak mutatni valakit ennek a világnak. Az egész zsidóság így látja önnön maga szerepkörét is, és tulajdonképpen az itt elkövetkező áldozatok bemutatását, és majd a harmadik könyvnek a részletes áldozat bemutatás leírását is erre vetíti vissza, erre vezeti vissza. Miért történik? Nem önmagunkért, hanem hogy bemutassunk valakit. Amikor kapunk egy megszentelt teret és időt Istentől, az azért van, hogy őt mutassuk be. Annak, aki még nem él megszentelt térben és időben, aki még nem ismeri, mit jelent az, hogy elkülönített hely és idő, aki még nem tudja, mi az, hogy szent, és aki még nem tudja, hogy mi az, hogy benne lenni, benne élni, abban, ami Isten törvénye szerinti. Az itteni és a következő heti szakaszok is már mind arra utalnak, hogy amit kaptál, azt valami céllal kaptad. Amit átéltél, megéltél, megtapasztaltál, az azért gyarapít téged, hogy kifelé te is tudj gyarapítani. Itt már nem csupán egy belső fejlődés történik, hanem mindaz, amit te belülről megéltél minőségi változásként, elkezd láthatóvá válni kifelé. Eddig azt vettük észre, hogy ez a minőségi változás Izrael életén belül történik, önmaguk változnak, önmaguk alakulnak egy közösségi, önmaguk fejlődnek, és ahogy elérnek egy bizonyos szintet, egy szakaszt, onnantól kezdve kifelé kell már mutatniuk, hogy mind mentek át. Már nem csak önmagukért és önmaguknak van a törvény, hanem megélik azt, hogy mindez valamit mutat, bemutat. És valahol megjelenik egy olyan fogalom, ami aztán a későbbiek során személyesség kell, hogy váljon nem csak a papok számára, hanem Izrael fiainak egyenként mindenki számára, ez pedig a felelősség. Eddig nem volt felelős csak önmagáért, a kis szűk családjáért, a kis törzs egységéért, de innentől kezdve kinyílik az ajtó, és a felelősség tudat az kollektív kell, hogy legyen. Már nem csak magamért felelek, hanem felelek a testvéremért, felelek a másik emberért, felelek a közösségemért. A felelősség összefügg az áldozati rendszerrel. Nem lehet, hogy csak úgy felelőtlenül bemutatni áldozatot. Ezt majd a következő szakasz nagyon szépen le fogja írni, hogy micsoda felelősséget kell vállalnia önmagukért Izrael fiainak, és másikért, a másik testvéréért, a másik izraelitáért. Áldozat és felelősség. És egyre inkább nyílik ki az olló, és egyre inkább érezzük azt, hogy kijebb szélesedik ez a perspektíva, ez a látókör, hogy nem csak önmagunkért tartozunk felelősséggel, nem csak önmagunknak szólnak már ezek a szavak, hanem kifelé is. De bentről indult el. Onnan indult el, hogy te a helyeden vagy, onnan indult el, hogy te magad felépülsz, onnan indult el, hogy te magad kötsz szövetséget, és aztán kifelé megy, egyre jobban terjeszkedik ez a felelősség, ami összefügg az áldozat bemutatással. Hogy ezt mennyire mutatja ennek a felelősségnek a súlyát ez a szakasz, itt a mindennapi áldozatban olvashatunk erről. Nem olvasom fel az egész részt, de itt ebből a szakaszból három elemet emel ki, ami mindenképpen kell, hogy szerepeljen a mindennapos áldozatban. Ez a bárány, a lisztáldozat és az italáldozat. És a végén azt mondja, hogy ezek olyan szintű áldozatok legyenek, amit nemzedékről nemzedékre meghagyok, és amit be kell, hogy tölts. Nem azt mondja, hogy ez egy időszakig szól, hanem tulajdonképpen majdhogy nem örökérvényűként rendeli el ezt. A bárányáldozat, a lisztáldozat és az ital. És úgy gondolom, amikor felelősségről beszélünk, egymás iránti felelősségről, az áldozatról, akkor megjelenik a mindennapokban, meg kell, hogy jelenjen nekünk is a bárányáldozat, a lisztáldozat és az italáldozat. Ott kell, hogy legyen a megváltás, igen, tudom, emlékszem, minden napomban ott van a megváltásnak az áldozata, ott kell, hogy legyen a lisztáldozat, ami nem más, mint az ige, és ott kell, hogy legyen az italáldozat, ami nem más, mint a hála. Ez a három kell, hogy átjárja a mindennapjaimat, a szellemi lelki életemet. Kell, hogy ott legyen, hogy igen, tudjam azt, hogy mit jelent a megváltás egyénre szabottan nekem, mit jelent a kisebb, nagyobb közösségemnek. Ott kell, hogy legyen az ige, ige nélkül nem tudok élni, nem telhetnek úgy el a napok, hogy nem érzem is, és veszem magamhoz azt a liszt áldozatot, azt a táplálékot, ami építi a szellemem, lelkem. És ott kell, hogy legyen a hálaáldozat, mert nem múlhat úgy el nap, hogy nincs hálaáldozat. Ez a három összefügg, ez a három egymást kiegészíti, és ez a három tulajdonképpen a saját életünkben is, a felelősség tudatunkat is, bármilyen furcsa, de erősíti. Erősíti egymás iránt, és erősíti a ránk bízottak felé is. Nagyon sokat beszéltünk Tetszavé szakaszról az elmúlt időszakban, hogy miket és hogyan jelenít meg egy papszentelés, miket és milyen szimbólumokat hordoz a papi ruházat. De úgy gondolom, hogy ha csak azt a szót emeljük most ki, hogy felelősség, már is ott van egy olyan kulcsmondat, egy olyan kulcsüzenet, ami a továbbiakban szükséges lesz ahhoz, hogy érthessük a heti szakaszokat. Igen, kell, hogy érezzük azt, hogy felelősek vagyunk. Nem csak önmagunkért, nem csak a kicsi szűk körért, amit ránk bíztak, hanem egymásért. És ez az egymásért való felelősség tágul, szélesedik, és Isten mutatja meg, hogy ki az, akiért felelősséget kell, szükséges, hogy vállaljunk. Ki az, akiért viszont már mi nem vagyunk felelősek. Ezeket a határokat úgy gondolom ő az, aki megszabja, megmutatja, és hogy mindezeket meg tudjuk élni, és be tudjuk teljesíteni, szükséges a mindennapi áldozat. Kell, hogy ott legyen. Kell, hogy ott legyen ez a három, a bárány, az ige és a hála. Én kívánom, hogy mindannyiunk életében legyenek ott ezek az alappillérek, és érezzük meg ezt a felelősséget. Ne súlyként és teherként, hanem szolgálatként.